Köszöntöm Önöket! A könyvben utazomban ezúttal nem egyetlen kötettel foglalkozunk, hanem egy olyan témával, ami erősen fókuszban van mostanában. Ugyanis néhány hete hallottam a HVG könyvek kiadó programján dr. Kőváli Zoltán klinikai szakpszichológust transzgenerációs traumákról beszélni, művészek életével összefüggésben. Ez keltette föl az érdeklődésemet. Csát Géza, Csontvári Kosztka Tivadar, Salvador Dali is szóba kerülnek majd a mostani interjúnkban, és más művészek is. De onnan kell indulnunk, hogy dr. Kővári Zoltánt miért érdekelte ez a téma, miért kezdett ezzel foglalkozni.
Két irányból, ugye irodalmi és tudományos irányból is találkoztam vele, mert hogy én nekem eleve egy ilyen kettős indítatásom van, én eredetileg magyar nyelv és irodalom szakon végeztem, és utána lettem pszichológus, és hát ugye az irodalomban az első ilyen élményem az talán a Buddenbrock ház volt, ahol ugye a Thomasban bemutatja a különböző generációkon keresztül ismétlődő vagy megjelenő sajátosságokat. Sajnos részletekre nem tudok visszaemlékezni, mert több mint 20 éve olvastam. A másik pedig a García Márqueznek a 100 év magány, ugye ahol ott ez a generációs sorskérdésekre nagyon nagy hangsúlyt fektet, tehát ez így nagyon megragadott. És utána pedig, amikor pszichológusnak tanultam, vagy készültem, vagy pszichológusra váltam, akkor meg nagyon nagy hatást gyakorolt rám Szondi Lipótnak a sorsanalízise, amely tulajdonképpen erre épült, tehát a családi tudattal annak a hatására, hogy az hogyan befolyásolja az embernek a sorsát, meg a választásait. És ugye Szondinak volt egy tesztje is, ami nem kifejezetten erre az aspektusra koncentrál, de hogy az is egy ilyen fontos elköteleződés jelentett a téma mellett. És hát utána én pszichológusként folytattam azt a témát, amit magyar szakosként elkezdtem, a Csát Géza témát, és pszichológusként én sokat foglalkozom pszichobiográfiákkal, ami általában legtöbbször kiemelkedő alkotóknak a pszichológiai, művészetpszichológiai elemzésére vagy életműnek az értelmezésére irányul, hogy próbál összefüggéseket megtalálni az életmű, az élettörténet és az adott művész személyisége között. És amikor egyszer hallottam egy előadást az anyagyilkosságnak a témájáról, és ott az előadó irodalmi példaként az Édes Annát hoztak, és én csodálkoztam, hogy nem Csát Gézának az anyagyilkosságát, akkor hirtelen a szöget ütött a fejembe, hogy milyen érdekes, hogy ezek az emberek, mármint Kosztolányi és Csát Géza unokatestvérek voltak, és hogy mind a ketten írtak erről a témáról, ami elég unikális téma, és akkor, amikor az ő összehasonlító pszichobiográfiájukkal foglalkoztam, akkor ott felfedeztem egy ilyen transzgenerációs anyával kapcsolatos traumát az ő nagyapjuknál. Őt úgy hívták, hogy legidősebb Brenner József, ugye ez Csát Gézát Brenner Józsefnek hívták, és a Brenner nagyapa volt az ő közös nagyapjuk Kosztolányi Dezsővel, és hogy ott az anyának a nagyon korai elvesztése van a nagyapánál a születés során, amit bizonyos szempontból passzív anyagyilkosságnak is lehet nevezni, mert tudom, hogy ez nagyon erős kifejezés. Tehát minden esetre ott ez egy családi titokként ott ez megjelent, és valószínűleg hatást gyakorolt. De egyébként, ha most belegondolok, ugyanez a, tehát a veszteség transzgenerációs hatásának ez a titokként való jelenlét, ez Salvador Dalinál is megvan több szempontból, de hogy például neki volt egy bátyja, aki meghalt, és ő 9 hónappal a bátyja halála után született, mint egy ilyen helyettesítő gyermek.
Ugyanazt a nevet kapta.
Ugyanazt a nevet kapta. Ugye ez is egy transzgenerációs hatás. És hát igazából bármilyen esetet megnézünk, minden eset transzgenerációs eset, szóval, hogy ez nem egy különleges, vagy egy egyedi dolog, hogy ilyen összefüggésekre bukkanunk. És hát Szondi azért tekinthető zseniálisnak, mert hogy ő kitágította a tudattalannak a fogalmát ebbe az irányba. És hát olyan összefüggésekre mutatott rá, ami igazából a mai pszichológiában élt be. Tehát most lett ennek egy ilyen divatja, vagy egy ilyen trendje, hogy ezzel foglalkozunk, miközben ő már a 1930-as, 40-es években is ezzel foglalkozott.
Szondi Lipótot említette az előadásban, igen, is, amit hallottam önnel, és akkor azt mondta, hogy Dosztojevszki életrajza, igen, kapcsán merült, igen, föl benne, hogy, igen, hogy mennyi ilyen transzgenerációs lenyomat, igen, vagy trauma, igen, visszatér az ő műveiben.
Igen, tehát hogy Szondi az egész családi tudattalannak a fogalmát, vagy ezt az elképzelést saját elmondása szerint akkor ötlött föl benne ez, amikor érettségizős korában olvasta Dosztojevszkinek a regényeit, és az kezdte el foglalkoztatni, hogy vajon hogyan tudja Dosztojevszki ilyen átható erővel ábrázolni a szenteknek, tehát a szent életű embereknek, meg az indulati gyilkosoknak a lelki világát, honnan van ez a tudása. És akkor elkezdte ő tanulmányozni Dosztojevszkinek a családfáját, és azt találta, hogy több száz évre visszamenőleg ezen a családfán rengeteg indulati gyilkos és szent életű ember található, és azt fogalmazta meg, hogy ezek sors lehetőségként ott voltak a háttérben, a családi tudattalamban, és hát ezek meg akarnak jelenni a későbbi generációkban is az elképzelése szerint, és hogy általában az ember állásfoglaló énje dönti ezt el, hogy ennek mi lesz a sorsa, hogyha nem foglal állást, akkor ezek közvetlenül, reflektálatlanul és ilyen kényszerszerűen ismétlődnek, ezt úgy nevezte Szondi, hogy kényszersors, hogyha viszont az ember elkezd vele foglalkozni, és dolgozik rajta, abból lehet egy választott sors, ami azt jelenti, hogy a lehetőségek horizontján belül a saját személyes megoldását hozza létre, és hát Dosztojevszki esetében ez úgy öltött formát, hogy ő nem kényszerűen ismételte meg a saját életében ezeket a adottságokat, hanem ő ezeket átdolgozta, vagy ahogy a pszichoanalízis így, a sublimálta művészi alkotások formájában, hogy ezeket a sors lehetőséget, figurákat ő regény alakokká alakította.
Ez a harmadik út, ugye?
Igen, tehát ez a sajátos művészi feldolgozás, de ettől függetlenül feltételezhetjük, hogy ezek ugyanúgy benne munkáltak, és ezért tudta ilyen életszerűen, vagy egy ilyen átható módon ezeket ábrázolni.
Említette ezen az előadáson, hogy Csontváry Koszka Tivadar életét is ilyen szempontból megvizsgálta, és róla elég keveset tudunk, vagy hát nyilván, aki igen, a képzőművészet iránt érdeklődik, az sokat, de az ő életében milyen ilyen pontok voltak?
Hát ugye ott az volt a fő kérdés, hogy ugye neki 27 éves korában bukkant elő a tehetsége, aminek korábban nem mutatott semmi jel, pontosan akkor, amikor az ő betegsége is egyszerre, ugye ez a szegedi árvíznek a traumája borította föl az ő lelki egyensúlyát, ami egyrészt egy betegség, másrészt pedig a tehetség formájában mutatta meg magát, és akkor ugye itt a vele a 60-as években sokat foglalkozó magyar pszichiáter Pertorini Rezső azt mondta, hogy ez egy biológiai eredetű úgynevezett endogén pszichózis volt, és hogy az alkotás sajátosságai azok teljesen visszavezethetők a betegségre, és nem feltételezhetjük, hogy ez egy korai fejlődési traumának az eredménye volt. És hát viszont, hogyha megnézzük az életrajzot és az életművet, akkor bizony nagyon sok arra utaló jel van, hogy neki nem alakult túlságosan kedvezően a korai érzelmi kapcsolata az édesanyjával, ami hát a pszichoanalitikus irodalomban ugye a pszichés zavaroknak is egy nagyon fontos forrás, ez a korai kötődés, korai kapcsolat, meg a kreativitásnak is egy nagyon fontos motivációs bázisa. Nem a tehetségnek, tehát a tehetség az megállapíthatatlan, hogy az miből származik pszichológiailag, de az alkotásra törekvő vágy, vagy az alkotási motiváció az minden esetben összeköthető ilyen ezek az érzelmi élményekkel, és ott fel lehet fedezni nagyon érdekes sajátosságokat, ami arra utal, hogy korán sem volt az egy olyan jól működő kapcsolat, például, hogy Csontváry Koszka Tivadar egy szóval nem említi az önéletrajzában, hogy neki van édesanyja. Ugye ezt úgy nevezik a pszichobiográfiai kutatás, vagy a hiány, a kihagyás, vagy például az, hogy azt írja az önéletrajzában egy helyen, hogy 10-valahány éves koromban átmentünk apámmal Eperjes egy kocsival, és ott betértünk egy házba, és ott három mosolygós lány fogadott minket. Így vettem észre a cselt, amely csecsemő koromat érte, engem örökre elválasztottak. Így lettem kereskedő segéddé. Ezt meg úgy hívjuk, hogy az izoláció, tehát amikor betüremkedik a szövegbe egy olyan tartalom, ami logikailag nem függ össze a szövegkörnyezettel, olyan, mint egy elszólás. Nem véletlen, hogy ő ezt ide beszúrta, hogy így vettem észre a cselt, amely csecsemőkoromat érte, engem örökre elválasztottak. Ez megint a koranya-gyerek kapcsolatnak a jelentőségére utal. Aztán a festményein egy csomó anya-gyerek kettős van ábrázolva, hol központi motivumként, mint például Mária kutya Názáretben, hol csak eldugva. Kigyűjtöttem, vagy 6 vagy 8 olyan festményt, ahol olyan szoros anya-gyerek duál uniók vannak ábrázolva, ahol az anya meg a gyerek teste az el se választható egymástól, ezt pedig úgy hívják, hogy képi ismétlés vagy gyakoriság, ami megint csak egy ilyen indikátor. Szóval, hogy nagyon sok olyan jel van, ami arra utal, hogy azért ez egy nagyon fontos tényező az ő életében, és egyébként magát az árvízi traumát is a pszichoanalitikus szempontból összefüggésbe lehet hozni az anyatermészettel való érzelmi kapcsolattal, mert hogy Csontváry életében az anyatermészettel való kapcsolat az egy nagyon fontos szerepet töltött be. Úgy tűnik, hogy ott kereste ő az érzelmi megnyugvást a gyerekkorától kezdve, és ezért a természetet idealizálta, mint egy állandóan is folyamatosan hozzáférhető, érzelmileg megnyugtató közeget, és hát ott a szegedi árvízi traumán ő a természetnek a pusztító oldalát tapasztalta meg, tehát egy olyan anya természetet, ami nem biztonságot és szeretetet ad, hanem ami tönkre tesz, vagy megsemmisít bennünket, és hát a jó anya, rossz anya tapasztalatnak az összeütközése, de a pszichoanalitikus irodalom rengeteget foglalkozik ennek a jelentőségével és a hatása. Szóval, hogy ilyeneket lehet kihozni a pszichobiográfiai elemzés során.
Most Csát Géza és Kosztelen jutott eszembe, hogy végülis az ő esetükben az is érdekes, hogy az, hogyha kidolgozzák magukból, vagy használják a művészetükben ezeket a traumákat, akkor sem biztos, hogy ez az életüket, hogy mondjam. Hát rendbe hozza, igen, főleg igen, Csát Géza, hát igen.
Igen, tehát ennek megvannak az árnyoldalai. Csát Gézánál azt lehet megfigyelni, hogy ott van egy nagyon összetett sokoldalú kreatív én, ami a művészi és tudományos kreativitás párhuzamos működtetését mutatja, és a művészi kreativitáson belül is a sokoldalúságot tükrözi. Ugye ő író, mi volt a mellett, nagyon értett a zenéhez, meg a képzőművészethez is, ugye Kosztolányi hármas művésznek nevezte őt, és hát amellett, hogy ez egy sokoldalúságot vagy egy gazdagságot eredményez, azért ez egy labilitást is ad. Tehát, hogy töredezetté válik az embernek az identitás, hogy szembe Kosztolányi valakinek teljesen egyértelmű volt az identitása, ő írónak tartotta magát. Ezzel szemben Csátnál ő művész volt és orvos, és a művész ényén belül még ott volt az író, a zenész, meg a rajzoló festő Csát Géza is, tehát hogy azért ez egy sérülékenységet is ad az embernek. A másik az, hogy a trauma feldolgozásnak ez a formája, ez a művészi tevékenységgel megoldani kívánt formája, az nem feltétlenül sikeres. Tehát, hogy az ember magára is szabadíthat olyan dolgokat, amivel aztán nem tud mit kezdeni. Tehát az öntraumatizáció, a traumával való elárasztódás is lehet ennek a következménye. Például a Sylvia Plath, aki ugye az Övegbúra című első regényének a megjelenését követő évben öngyilkos lett. Tehát, hogy nem bírt el azokkal a traumákkal, amik őt mozgatták, és az ő könyvében, az Üvegbúrában minden egyes motívum mögött fel lehet fedezni a saját személyes érintettséget. Tehát olyan, mint, és ez most nem esztétikai ítélet, ez most nem arról szól, hogy ez egy jó könyve, vagy nem, hanem művészet pszichológiai szempontból, vagy alkotás pszichológiai szempontból azt látjuk, hogy ő jóval kevésbé távolította el a művészet eszközeivel magától ezeket a traumákat, mint azt lehetett vagy kellett volna. Tehát nem teremtett meg egy biztonságos távolságot önmaga meg a traumái között, és egyébként ezt nem csak nála lehet megfigyelni, hanem például egy pszichoanalitikus szerzőnő leírja azt, hogy megfigyelhető traumatizált embereknél, például a holokausztot túlélő szerzőknél, például Primo Levinél vagy Paul Celannál, hogy a tényleges traumát követően még évtizedekig élnek és alkotnak, és akkor következik be az újra traumatizálódás, ami aztán végzetes lesz és öngyilkossághoz vezet, amikor a heterobiografikus, fiktív átdolgozásból eljutnak a tényleges, autobiografikus, dokumentumszerű, tehát dokumentarista átdolgozás, amikor megírják a tényleges traumáikat közvetlenül, és valami miatt ez aztán elárasztja őket. Nem véletlenül, hogy a traumafeldolgozás az igazából igényli a társas dialógikus közeket, amit mondjuk a pszichoterápia biztosít. Ha az ember ezt csak a saját kútfőjével akarja megoldani, az nem biztos, hogy sikeres, ahogyan József Attila írta, hogy hiába füröztöd magadban, csak másban moshatod meg a arcodat. Ez akár a jelmondata is lehet a pszichoterápiának, az öngyógyításnak és a terápiás kapcsolatgyógyító hatásának a különbsége. fogalmazódik meg ebben.
A függőséget említette, ami manapság nagyon fontos kérdés. Uh-huh. Vajon a transzgenerációs traumáknak a felszínre kerülése segít-e a függőségtől való megszabadulásban? Tehát, hogy ilyen módon összeköthető, mert nagyon érdekes, épp Csát Gézával kapcsolatban említette, hogy ott volt egy patikus ős, aki miatt a vegyszerekhez vagy a drogokhoz.
Mérgek. Igen, tehát, hogy ez a generációkon keresztül a mérgekkel való foglalkozás, mint morbotropizmus figyelhető meg, és hát ugye, amíg a nagyapánál ez egy foglalkozás választás formájában jelent meg, ez a úgy tűnik, hogy családilag meglevő adottság, addig nála, meg Kosztolányi Dezsőnél ugyanez az addikciónak az alapját képezte, tehát hogy ők nem a foglalkozásukká. Bár mégis Csárd Géza orvosként részben igen, de hogy valahol az addikcióval kapcsolatban is él egy olyan jogos felfogás, hogy ez az öngyógyításnak egy ilyen eszköze. Tehát, hogy van a drog és alkohol használatnak egy ilyen önmedikalizációs hipotézise, ami szerint az addiktáváló személy az megtalálja magának azt a szert, amivel az ő specifikus sérültségét valahogyan próbálja gyógyítani, és hát ugye ez egy végzetes dolognak bizonyul aztán, mert hogy lehet, hogy rövid távon tünetileg gyógyítja, vagy oldja a szenvedést, de hát hosszú távon pedig fokozza azokat. Tudjuk azt, hogy Csártnál is akkor lépett be a morfium használat, amikor egy rutin tüdővizsgálat nyomán kiderült, hogy valószínűleg TBC-s fertőzést szedett össze, és ez olyan mértékűvé növelte benne valószínűleg egyébként is folyamatosan jelenlevő szorongásszintet, amit már nem tudott pszichológiai eszközökkel féken tartani magába, és akkor egy ilyen önmedikalizációs célból nyúlt ehhez a szerhez, ami aztán hosszú távon neki tönkretette az alkotó énjét, vagy azt a csatornát, amin keresztül a szenvedését és a gyönyörét is, tehát az érzelmi élményeit meg tudta fogalmazni, és ki tudta fejezni. Szóval, hogy ez egy végzetes döntésnek bizonyult az ő szempontjából. Én azt gondolom, hogy azért ezeknek a felszínre bukkanó traumáknak a feldolgozásához azért sok mindenre szükség van, és hogy az egyénnek kell ehhez segítség vagy támogatás. Nem mondom, hogy minden esetben pszichoterápia, de hát talán nem véletlenül dolgozták ki ezeket a módszereket erre, mert hogy azért ez támogatást minden esetben tud adni.
Dr. Kővári Zoltánnal beszélgettünk transzgenerációs traumákról, a kreativitással és a művészettel összefüggésben. Természetesen kérdeztem őt arról is, mit tehetünk mi, hogyan kezelhetjük a saját életünkben felbukkanó transzgenerációs traumákat. Ha szeretnék meghallgatni a válaszait ezzel kapcsolatban, akkor figyelmükbe ajánlom a teljes interjút, ami holnaptól az eszínház.hu oldalon, a Könyvben utazom podcast csatornáján meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket!